Folytatódik az aréna, vendégünk pedig továbbra is Kaderják Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóintézetének igazgatója. Lépjünk túl a Bukkó és a Kék Háromlat projekten, majd nyilván a következő hónapokban, egy-két évben mindenképpen több fejlemény lesz. Térjünk vissza arra, amit az Európai Unió eldöntött, hogy 2020-ig ugye 20%-ra emeli a megújuló energia projektet, tehát hogy ennyit kell majd ezekből a megújuló energiaforrásokból felhasználni. Ez mennyire reális terv, és hogyan lehet ezt végrehajtani egy olyan Európában, ami földrajzilag, meg nagyon sok szempontból rendkívül különböző adottságokkal bír?
Hát azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon ambiciózus terv, ez minden kétséget kizár. De úgy tűnik, hogy az európai politika talán a legelkötelezettebben és a legnagyobb meggyőződéssel hirdeti azt, és ismerte fel, és próbál tenni annak érdekében, hogy az a jelenség, amit ma klímaváltozásnak hívunk, azzal kapcsolatban valami tényleges dolgot próbáljon tenni. Ugye a klímaváltozás arról szól, hogy az iparosodás előtti időköz képest drasztikusan megnőtt a légkörben az üvegház hatású gázoknak a koncentrációja, és ez ahhoz vezethet egy nemrégiben készült nagy összefoglaló tanulmány szerint, amit csak Stern tanulmánynak szoktak hívni, egyébként az Egyesült Királyságban készítik el, és a világban volt vezető közgazdászat, tehát nem valami zöld szervezet készítette ezt az összefoglalót, hanem ugye mainstream közgazdászok. Arra a konklúzióra jut, hogy itt 50 éven belül 2 és 5 fok közötti átlaghőmérséklet emelkedés lett a Földön, ami egy ilyen igazi bibliai méretű ilyen káoszhoz vezethet gyakorlatilag a világon. Tehát egy nagyon szinte felfoghatatlan jövőkép az, ami ebben a riportban megjelenik, és aminek a felismerése és aminek az átgondolása, azt gondolom, hogy európai szinten nagyon komolyan megtörtént, és Európa amellett tette le a voksát, hogy ezt így nem lehet hagyni, és valamit ebben az ügyben tenni kell. És lényegében amit próbál tenni az, hogy összeköt három dolgot, vagy összekapcsol három dolgot. Összeköti a klímaváltozás elleni harcot az energiapolitikájával és a iparpolitikájával, vagy a növekedési politikájával.
Nem marad-e maga Európa ebben a kérdésben? Hiába dönti ezt el, vagy tesz erre kísérletet, beszélnünk kell a világgazdaság többi nagy moguljáról, India, Kína, Egyesült Államok, hogy most csak hirtelen itt említsen.
Így van, hát ez egy óriási kérdés, és ez egy igazi nagy kockázata ennek a stratégiának, amit Európa választ. Én azt gondolom, hogy az elgondolás, ami mögött van, az egy hosszú távú ügy. Azt gondolom, hogy nagyon sok európai döntéshozó előtt világos, hogy rövid távon egy ilyen a megújuló energiaforrásokra támaszkodó politika drágává teheti az energiát, a villamos energiát és más energiafajtákat Európában, és ez hátrányosan hathat európai feldolgozóipari ágazatok versenyképességére az Egyesült Államokhoz képest, Távol-Kelethez képest, de talán abban bízik az európai politika, hogy olyan technológiák kifejlesztésében jut majd olyan pozícióba, mint például a szélenergiatermelés, a megújuló energiatermelés, alternatív energia források előállítása, illetve hasznosítása, amelyben világvezető lesz a későbbiekben.
Bizonyára hallottam már ön is azt a véleményt, vagy nagyon sokan fogalmazhatnák meg, akik hallgatnak minket, hogy ezek a technológiák, amikről folyamatosan beszélnek a politikusok, ezek már igazából meg is vannak. De van egy nagyon komoly lobby, aki nem akarja, hogy ezek idő előtt kerüljenek, majd akkor ráérünk ezzel foglalkozni, amikor már sokkal kevesebb lesz a szén vagyon, a gáz vagyon, az olaj vagyon. Na most erre lehet azt mondani, hogy összeesküvés elmélet, vagy legalábbis, hogy ez egy tévképzet, de ugyanakkor meg nem lehet azt sem mondani rá, hogy ez egy irreális felvetés.
Ez egyrészt nem irreális felvetés, másrészt valóban azt látjuk, hogy bizonyos energiák megjelennek ilyen területeken. Maradjunk csak például a szélturbináknál. A szélturbináknak a versenyképessége az 8-10 évvel ezelőtt sehol sem volt. Támogatás nélkül ez egy életképtelen technológia volt. Az európai megújuló energiapolitika és az ehhez kapcsolódó támogatások azt eredményezték, hogy Németországban, Hollandiában, Spanyolországban óriási beruházásokkal bővítették ezt az iparágat, és ugye minden induló iparág olyan, hogy ami kis szériában gyárt, addig nagyon piacképtelen. Most ez a politika eredményezte azt, hogy olyan volumenben kezdték ezt a technológiát előállítani, ami már azt eredményezi, hogy ez a technológia versenyképes. A hagyományos tüzelő, tehát a szén és gázbázison való tüzelés módon előállított villamos energiához képest. Na most azt gondolom, hogy ez a fajta vízió az, ami az Európában jellemző. Ugye ma például még napenergiából, közvetlenül napelemmel aranydrága áramot előállítani, de abban bíznak, akik azt gondolom ezt a politikát támogatják, hogy hasonló jelenséggel állunk majd szemben ezeken a területeken.
Atomenergia. Ugye ebben az Európai Unió egyáltalán nem egységi állam. Gondolja azt, például Franciaország is azt mondja, hogy ez nem lehet egy nem feltétlen rossz út, sőt a Németország is azt gondolja, hogy ezzel lehet mit kezdeni, hiszen környezetbarát nyilván jó technológia kell hozzá, bár annak már megvan a hagyománya, ez nem lehet, nem válthatja ki ezeket? Az atomenergia.
Igen, hát
kétségtelen. Mint megújuló energia, igen. Vagy legalábbis egy olyan energiaforrás, amely nem pusztít környezetet, már legalábbis közvetlen direkt módon.
Igen, hát ugye az atomenergia az egy nagyon ellenmondásos fajta energia, villamosenergia termelési mód, hiszen egyik oldalról valóban nem kapcsolódik hozzá széndioxid vagy üvegházgáz kibocsátás, tehát ez a nagy előnye, ezért mondhatjuk azt, hogy valószínűleg a nukleáris energiának az európai energia mixben döntő szerepe lesz abban, hogy ha Európa képes azokat a célokat elérni, amelyeket maga elé tűzött. Más oldalról persze ismerjük azokat a fenntartásokat és azokat a kételyeket, amelyek elsősorban a radioaktív hulladékoknak kis sugárzású és a magas sugárzású radioaktív hulladékok elhelyezési hatos, hogy ez egy folyamatos probléma. Hát és arról nem beszélve, hogy ez sem egy olcsó technológia, tehát a nukleáris energiatermelésnek a piacképessége az egy nagy kérdés. Úgyhogy nem csak az akadályozza a nukleáris villamosenergia termelésnek a terjedését, hogy ilyen típusú a zöld mozgalmak által állított akadályai vannak, hanem nagyon nagy költségei vannak. Kétségtelen, hogy az utóbbi időszakban egyfajta virágkorát éli, vagy kezdi élni a nukleáris energiatermelés Finnországban, magánbefektetők építenek nukleáris erőművet. Franciaország is eldöntötte, hogy ilyen blokkokat épít, és hát a környékünkön Románia, Bulgária, Szlovákia is a legutóbbi időben egy közös projekt erejéig Lengyelország és a balti államok is bejelentették, hogy nukleáris fejlesztést fognak végrehajtani. Az utóbbiak egyébként kijelentett módon részben azért, hogy az orosz energiafüggéstől egy kicsit szabaduljanak. Tehát mindenképpen megvan a nukleáris energiatermelésnek a helye az európai.
Magyarország e tekintetben?
Magyarország e tekintetben ugye egy legutóbb egy parlamenti ötpárti határozatban erősítette meg azt, hogy indokoltnak tartja a paksi atomerőműnek a élettartam hosszabbítását. A bővítésről sokszor esik szó. Én a magam részéről azt gondolom ebben a kérdésben, hogy magánbefektetőkre kell döntően ezt a kizni. Ha magánbefektetők fantáziát látnak abban, hogy bővítsenek akár nukleáris erőművet Magyarországon, akkor ezt a kérdést érdemes vitatni. Állami pénzből finanszírozott nukleáris erőműfejlesztést azt én rendkívül kockázatosnak tartom.
Innen folytatjuk, rövid hírek után. Vendégünk továbbra is Kaderják Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóintézetének igazgatója.